Kedves hallgatóim, kedves testvérek! A Kicsoda az Isten című sorozat eddigi három alkalmában azt kérdeztük, létezik-e Isten, kicsoda és milyen ő, és mi újat tanít róla Jézus. Ezek után a mai kérdésünk így szól. Kicsoda az ember? Hogyan tudjuk megragadni annak a lénynek, az embernek a lényegét és működését, aki tele van titkokkal, hisz még a testi felépítése is csupa rejtelem, nem szólván az emberi lélekről, szóval tele titkokkal és tele ellentmondásokkal. Micsoda az ember? Maga a Biblia kétszer is felteszi a kérdést, mindkétszer Istenhez címezve, mint olyanhoz, aki egyedül ismeri az embert teljes mélységében. Egyszer a Jób könyvében, 7. fejezet 17-es versben, vajon mi az ember, hogy oly nagyra tartod, arra méltatod, hogy törődj vele? És a 8. Zsoltár 4.-5. versének kérdése hasonló ehhez. Azt mondja, amikor nézem az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz rá. Tehát mind a két szent szöveg Istennel való kapcsolatában firtatja az ember titkát. Hiszen az ember olyan kicsi, oly parányi, törékeny, semmi az univerzumhoz és Istenhez képest, Izaiás próféta szavaival, mint vízcsöpp a veder falán. Hát hogy van az, hogy Isten mégis figyelmet, gondot fordít rá, és nem csak az emberiségre, hanem az egyénre is. Miben mutatkozik meg elsőrendűen ez az ember iránti különleges gondviselés? Nem csak abban, hogy Isten biztosítja számára az élet feltételeit, a levegőt, a vizet, a földet és terményeit, hanem még inkább elsősorban abban mutatkozik meg ez, hogy szól hozzá. Ez döbbenetes. Isten beszél az emberhez, kinyilatkoztatást ad neki. Hogy egészen odáig elmegy, hogy elküldte hozzá egyszülött fiát, sőt, odáig elmegy az Isten, hogy az embert önmagával rokon lénynek tekinti. Istennel rokon lények vagytok ti, mondja az embereknek a Bibliában Isten a János Evangélium 10. fejezet 34-35-ös versében. És magyarázatképpen hozzáteszi a szerző, hogy így nevezi, tehát önmagával rokon lényeknek, mondja az Úr azokat, akikhez szavával szólt. Itt az eredeti szövegben az Elohim, az Isten szó többes száma áll, szó szerint Istenek vagytok ti. Értsd, Istennel rokon lények. A 82-es Zsoltárban, a 6-7-es versben ugyanezt olvassuk egy rettenetes többlettel. Így ír, Istennel rokon lényeknek, Elohimnak mondanak titeket, a magasságbeli fiai, rokonai vagytok mind. És mindamellett mégis meghaltok, mint a közemberek, tudnilik az Istent nem ismerő földi emberek. Elhullotok, mint a többi nagyok. Hát így a Zsoltár. Az ember földi halála az valami drámai ellentétet hordoz, mert Isten az embert nem a halálra teremtette, de az ember még története legelején az Édenkertben elhagyta őt, az élet forrását, és szabadon a halál útját választotta. Isten ezért az ember szabad döntésének föltétlen tisztelete miatt többet nincsen abban a helyzetben, hogy örök, spirituális, szellemi életet adhasson az embernek. Vegyük figyelembe, nagyon fontos, hogy Isten azt a híres mondatot, miszerint por vagy te, és visszatérsz a porba, amelyből vétettél, ezt nem általános értelemben mondja, nem örök érvénnyel, hanem pontosan csak a bűneset után és amiatt. Amikor az ember bizalmatlan lett Isten iránt, és elfordult tőle, akkor és csak akkor lett igaz, hogy por vagy te. Ha Isten nem tartja fenn az életet, akkor az élő ember a halálba hanyatlik. Isten azonban nem nyugszik bele az ember pusztulásába, mert a Biblia aranymondata szerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát van lehetőség visszatérni az életnek a pályájára. Vajon micsoda, hol található az emberben az a hatalmas érték, ami miatt Isten ilyen kitüntető gondoskodással veszi körül, még azután is, hogy az ember elfordult tőle. Miért? A 8. Zsoltár előbb idézett mondatának a folytatásából ez valahogy így kiderül. Azt mondja, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá, ez volt a 4.-5. vers kérdése. És rögtön utána a 6.-7. versben a felelet, Isten ember iránti megbecsülésének három okát, vagy három megnyilvánulását nevezi meg. 1. Isten kevéssel tette őt kisebbé önmagánál. Elohim vagytok, Istennel rokon lények vagytok ti. 2. Dicsőséggel és tisztességgel koronázta meg az embert, vagyis Isten részt ad neki a saját maga dicsőségéből. És 3. pedig úrrá tette őt kezeinek munkáin, mindent lábai alá vetett, azaz Isten az emberre bízta nagyszerű művét, a teremtett világot. Ennyi. És a teremtés történetben pedig a Teremtéskönyv 1. fejezet 27-es versében mindezeknek a legvégső okát abban mutatja meg a Biblia, hogy Isten az embert eltérően a többi élőlénytől saját képére és hasonlatosságára alkotta. Ez hogy képére és hasonlatosságára, tehát a rare raggal, ez a teremtés, az emberteremtés célját jelöli meg. Nem arról szól a kettős kifejezés, hogy a teremtéskor az ember kész, Isten tökéletesen befejezett képmása lett volna. Hát legtöbben így értik, és próbálják megkeresni csekély eredménnyel, hogy mit jelenthet ez. Mi lehet az emberben az, amitől Isten képmása volna? Na de hát nem erről van szó. A teremtő az embert nem kész állapotban alkotta meg, szögezem le, hanem mindjárt a létrejöttekor, illetve nem mindjárt a létrejöttekor lett Isten képe és hasonmása, hanem olyan képességekkel és lehetőségekkel látta el őt Isten, hogy egész életében határtalanul tud fejlődni ebbe az irányba, hogy egyre jobban és jobban hasonlítson teremtőjére. Tehát egy ilyen dinamizmusról van szó. Ugyanezt Jézus a hegyi beszédben, a Máté evangélium 5. fejezet 48-as versében így fejezte ki. Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ezt is nehéz lenne a mai emberekre, vagy egyes emberekre vonatkoztatni. Nem lehet, mert az itt szereplő görög szó, az úgy van, hogy teleios. Ezt fordítjuk ugye tökéletesnek magyarra, de nem. Igazából ez célra, valamilyen cél felé igyekvőt, törekvőt, irányulót jelent. Teleios, célra, irányuló. Tehát Jézus nem mást, mint az ember teremtésének célját fogalmazza meg ezzel újra. Az ember Isten adta célja az, hogy hasonlóvá, erkölcsi értelemben hasonlóvá váljék alkotójához, Istenéhez, atyához. Hogy az ő képe és hasonmása legyen. Majd. Tehát ez a cél. Micsoda az ember? Most már jól látjuk azt a három fő okot, avagy körülményt, amelyek ezt a kérdést, a kicsoda az ember kérdését, vagy micsoda az ember. Szóval az egész ember témát oly hallatlanul kiélezetté teszik. Először is az ok maga az ember lénye, ami tele van ellentmondásokkal. Belső ellentmondásokkal. Másodszor kiélezetté teszi a kérdést az a tény, hogy az ember a természethez, a kozmoszhoz és Istenhez képest oly parányinak, jelentéktelennek tűnik, akire Isten valamilyen okból mégis minden tekintetben gondot visel, akihez örökérvényű szavát intézi, ami döbbenetes, akit a saját maga rokonának nevez Isten, Elohim, és akihez elküldi egyszülött fiát, hogy ő is emberré legyen, azonosuljon ezzel a parányi lénnyel, és megmentse. Tehát ez a második, és harmadszor van itt még egy ellentmondás, és ez pedig a földi halál egyszerű ténye, hogy az a lény, akit Isten saját képére, az ide való fejlődésre, tökéletesedésre teremtett, és akinek ehhez minden eszközt, meg minden lehetőséget, képességet megadott, na ez a lény mégis meghal itt a földön. Úgyhogy mindent összevetve az ember kérdés a világ egyik legnagyobb kérdése. Tekintsük át legalább egy rövid felsorolás erejéig, melyek azok a képességek és lehetőségek, amelyek a bűnbeesés, az ember ősbűne és megromlása után is megvannak, bár tökéletlen, csenevész formában, de megmaradtak mégiscsak. Először is az emberi lélek. Ehhez hasonló valóság nincs más a teremtésben. Vagy pontosabban a Biblia leggyakrabban magát az egész embert nevezi léleknek. A test és lélek egységét nevezi így, ahogy mi is beszélünk például 10 000 lelkes városról. De a lelki világot inkább a szív szó fejezi ki, amely a Szentírásban soha nem az érzelmek központja, mint így a köznyelvben, nem is valami különálló alkatrész az emberben, hanem az ember teljes lelki világa, az a szív, az értelem, az intellektus, az akarat és még az érzelmi világ. Amikor a 90. Zsoltár 12-es versében a zsoltáros bölcs szívet kér Istentől, nagyon szép, azt mondja, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. No, akkor voltak éppen azt szeretné ez a zsoltáros, ha mindezek a lelki működések, melyeket a szív fog egybe, amiket felsoroltam, ezek önmagukkal és mind együtt Istennel harmóniába kerüljenek benne, a belsőjében. Mert az ősbűnnek egyik legtragikusabb nyoma és maradandó következménye bennünk, éppen ennek a belső harmóniának a hiánya, vagy megromlása. Értelem és érzelem elválik, ahogy Pál apostol mondja, értelmemmel tudom én a jót, de valami, mondjuk így, hogy az érzelem, mégis a rosszra van készen, a rosszra csábít engem. Szóval szemben állnak. Aztán a józanész és akarat perlekedik. Az ember tisztában van vele józanul, hogy mit is kellene tennie, és mégsem képes ezt akarni, eléggé akarni. És így tovább. Az ember bensője olykor szinte széthullani látszik. Egyeseknél egészen a téboig. És voltaképp nem lehet csodálni. Azután itt van az emberi agy. Az emberi agy egy abszolút csoda. Állítólag az agykutatók úgy mondják, 100 milliárd idegsejt, 100 billió féle kapcsolatáról kellene megállapítani, hogy miként működnek. de ha még mindez sikerülne is valahogy így feltérképezni, még akkor is van e felett valami nem anyagi dolog, aminek a miben létéről vagy működéséről a kutatóknak sejtelmük sincs. Olyannyira, hogy a világhírű magyar agykutató Bitó László paradox mondása szerint emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet. Hát ez ilyen. És akkor az agyon belül mennyi minden van? Az értelem, amelyről úgy tudja a bibliai bölcs, Példabeszédek könyve, második fejezet 11-es versben, hogy azt mondja, értelem őriz tégedet, és megfontolás őrködik feletted. Annyira szép. Na és itt van az ember felfogó képessége, a logikai következtetés képessége, a kreativitás, a memória csodája, amelyből bármikor, bármit, ami egyszer a memóriába belekerül, elő tudunk venni, amikor szükségünk van rá. Aztán itt van az erkölcsi ítélőképesség, a lelkiismeret, amelynek segítségével mindenről képesek vagyunk az értelmi belátásokon, meg a logikán, meg a mindenen túl, még egy egészen új síkon, a jó és a rossz síkján is gondolkodni. Döbbenetes. Hát ugye, na, szóval magyarázhatnánk nekünk ítélet napig a jót meg a rosszat, vagy akár a 10 parancsolatot is. Ha valami, amit lelkiismeretnek mondunk, belül nem mondaná azt, hogy ez jó, amaz meg rossz, akkor nem lennénk képesek megérteni, vagy megkülönböztetni a jót és a rosszat. Itt van még az ember érzelmeknek a titokzatos világa, amelyek minden mozdulatunkat kísérik, úgyhogy mindenre, ami csak az ember elé kerül, azonnal a gondolatnál sebesebben reagálunk érzelmileg. És a döntési képesség, amely minden pillanatban választ az igen és a nem között. 1000 döntést hozunk egy nap, nem is tudjuk. És akkor még nem szóltam a szívről, amely ezt a rengeteg sok mindent alakítja, rendezi egységes tudattá. Hogy ez mind egységes legyen, mármint így alap esetben. Egyetlen tökéletesen egyedi személyiséggé formálja. Ez az egységes és egyedi személyiség az, akiről Kosztolányi nagy versét, a halotti beszédet írta, aki milliók közt az egyetlen egy, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő két egyforma levél. A nagy időn se lesz hozzá hasonló. Akárki megszülethet már, csak ő nem. És hogyha meghal, azt mondja a költő, nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Na, épp ez az, amit az Isten nem hagy, nem tűr és nem enged, hogy az embert ne keltse föl a halálból semmilyen erő, se könny, se szó, se vegyszer, mert ő, az ő ereje, igenis felkölti a holtat. Na de visszatérve a szívhez és a személyiséghez, ez az egységes, egyedi személyiség az, amely határtalanul fejlődő képes. A személyiség egészen a haláláig képes fejlődni, bármilyen öreg is legyen az ember. A személyisége az még mindig tud fejlődni. Ám mindezt megelőzi egy súlyos és félreértésekkel terhelt kérdés. Miért kaptuk az életet, ha a halálban úgyis el kell veszítenünk egyszer? Mire való akkor a földi lét? Mi értelme van? Isten a teremtéssel életet adott az embernek, földi életet. Csak hogy van neki egy hosszabb távú terve, egy cél, melyet, mondja Pál apostol az efezusi levélben, melyet előre elhatározott, amelyre már a világ teremtése előtt kiválasztotta az embert. Tehát van Istennek egy ilyen külön célja, és ez pedig az, hogy amint megalkotta az embert, úgy egykor újjá alkossa egy új világra. Miért? Nem azért, mintha elsőre úgymond elhibázta volna. Nem. És nem is elsősorban a bűn miatt. Ez világos, hogyha komolyan vesszük, amit az előbb olvastam az apostoltól, hogy a terv, az ember újjá teremtésének a terve, az már a világ teremtés előtt, tehát jóval a bűn előtt, és a bűntől függetlenül készen volt. Tehát nem, hanem akkor miért kell az embert újjáteremteni? Kérdezem. Isten az embert nem csupán mint teremtményét, hanem mint gyermekét akarja újjáalkotni. Hát ez a titok, ez a titok. Sokan mondogatják, olykor még a legmagasabb egyházi körökben is, és olykor hátborzongató módon nagy bűnök mentegetésére szolgáló érvként mondogatják, hogy mindenki az Isten gyermeke. Hát nem. Nem, nem így van. Súlyos tévedés. A Biblia nem így tudja, kérem szépen, hanem a következő a helyzet. Isten megteremti, életre hívja az embert, annak akarata, döntése, beleegyezése nélkül. Szülei pedig azon mód, beleegyezése nélkül nemzik őt, hát és ugye ez nem járja, ez nagyon nem jó. Az ember, aki mindenek előtt szabad akarattal bíró lény, éppen ezen a legdöntőbb ponton, a saját megszületésében minden csak nem szabad. És ez botrány. Ez nem maradhat ennyiben. Ez az állapot nem lehet, hát végleges. Valaminek történni kell, és történik is valami. Az embernek azért adatik akaratától függetlenül az ideiglenes, véges földi élet, hogy annak folyamán alkalma legyen eszes teremtményként szabadon eldönteni, hogy hát akkor most kívánja az életet, mármint a valódi, legmagasabb rendű, végleges, örök életet, Isten örök életét és társaságát, akarja, vagyis akar-e Istennek nem csak a teremtménye, hanem bibliai szóhasználattal a gyermeke lenni, akar, vagy nem akar, és pont úgy lesz, ahogy te döntesz. Igen. Akkor lesz az ember Isten gyermeke, amikor ezt választ, és nem előbb. Nem. Isten teremtményének lenni, és Isten gyermekének lenni, hát az óriási különbség, és nem kéne összekeverni. A Biblia nagyon precízen, szakszerűen, kérem, elválasztja ezeket az állapotokat, amikor megkülönböztetve az ember teremtésétől egyszer csak elkezd születésről beszélni. Fentről születni, Istentől születni, Isten életéből újjá születni, Isten gyermekévé születni, stb. Ilyen kifejezések vannak. Ahogy az ember viszonya más az általa alkotott, teremtett géphez, mint az általa nemzett vagy szült gyerekhez, úgy Istennek is másfajta kapcsolata van a teremtmény emberrel, mint a gyerekeivel. Mindenki Isten teremtménye, hát mi más? Akár akarja, akár nem, akár hiszi, akár nem. Ezzel viszont tökéletes ellentétben senki sem lesz automatikusan Istennek a gyereke. Csak az, aki a földi életében szabadon úgy dönt, hogy az akar lenni. Isten teremtménye vagyunk, Isten gyermekévé válnunk kell. És ez nem a távoli jövőben, valami mennyei valóságban lesz eldöntve, hanem itt és most a földön ma. Erre való a földi emberlét. Ez a célja, ez a tétje. Vagy földi élete során válik valaki Isten gyermekévé, vagy sohase. az Isten gyermekségben pedig az ember Isten fiának képéhez lesz hasonlatossá, mondja Pál apostol. Hogy mindazok a képességek, amelyeket az ember Istentől kapott, a bűnnek, az ember rossz irányba fordulásának hatására mennyire megromlanak, az sokszorosan tanúsítja nem csak a Biblia, hanem az egész történelem, meg a mindennapi élet is. Az értelem annyira megromolhat, hogy utóbb az agy már be sem enged magába olyan információt, ami nem áll az egyén érdekében. Be se engedi. A lelkiismeretet az ember elkezdi a legrútabb tetteinek igazolására, önigazolásra használni. Érzelmei rendszeresen becsapják, és az ember olyan érzelmi viharok forgatagába tud kerülni, ahonnan önerejéből képtelen ki kecmeregni. Döntési képessége fogságba, saját önös érdekeinek, önzésének a fogságába jut, és így tovább. Tehát minden remek jó képességünk így elromlik. És külön kegyelmi állapot, különleges kegyelmi állapot, ha valaki ezt ugye érzékeli, és legalább eljut addig, ameddig a Pál apostol, hogy felkiálthat. Én nyomorult, kivált meg engem e halálra szánt testtől, és tegyem hozzá, e kárhozatos lélektől. Mondja az apostol a Római Levél 7. fejezet 24-es versében. Szóval külön kegyelmi állapot, mert ezzel a kérdéssel kezdődik a megoldás, amikor az ember rájön, hogy ebből a fogságból nem képes maga kijutni és megszabadulni. Ez emberileg lehetetlen, de Istennek ez is lehetséges. Ő meg tudja tenni, hogy amikor az ember szabadon és határozottan őt választja, úgymond megtér, akkor Isten őt újjá bírja teremteni, és akkor egy egészen új teremtmény lesz belőle. De vigyázzunk, hogyan teremtette Isten a világot és az embert? Egyszerűen a szavával. Szólt és meglett. Na hát az újjáteremtés, az ember újjáteremtése, az nem így megy. Ahhoz az ember szabad és aktív akarása szükséges. De vajon mi ez az új teremtés, így részletesebben vagy pontosabban? Mi az a jó, amit tenni kellene az embereknek ahhoz, hogy boldog új teremtmények legyenek Krisztusban? Ez a következő nagyon nagy kérdés, erről lesz szó a következő alkalommal.